készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek, ismét eljövök, s magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hová mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így szólt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, melyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, melyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igény. Fülöp azt kéri Jézustól, hogy mutasd meg nekünk az atyát. És erre Jézusnak ez a válasza. Hát Fülöp, hát ha engem látsz, akkor látod az atyát is. Mit jelent ez nekünk? Most nagyon egyszerűen mondhatjuk azt, hogy Jézus az a valaki, aki szemléli az Istent, aki néz az Isten felé, aki nézi és látja az Istent. És valamiképpen az a valaki, akit ő néz, aki neki annyira fontos, hogy rá tekint, ez a valaki elkezd tükröződni az arcán. Most nagyon egyszerűen a mi emberi fogalmaink és emberi megközelítéseink közül válasszuk ki ezt az egy szálat. Hogy nem, de úgy van ez, hogy akire nézünk, az a valaki bizonyos értelemben elkezd megjelenni a mi arcunkon. Hát hogy ne volna így, amikor az édesanyja kezébe veszi a pici babáját, és ránéz, és tulajdonképpen nem csak az édesanyját látjuk, hanem látjuk azt is, akit néz. Sokszor, hogy nézünk egy édesanyát, nem is kell tudnunk látni azt, hogy mit fog a kezében, mert az arcán látjuk, hogy kit fog a kezében. Ott az arcán, abban a kapcsolatban, ahogyan ránéz a pici babájára, tükröződik a szemén és az arcán az, akit néz. Hát itt a tavasz. Ezzel nem mondtam semmi kinyilatkoztatás értékűt, csak hát szerelmesek néznek egymásra. Hát nem csak őt magát látjuk, hanem hát ahogyan néz, azt is, hát ez biztos a szerelmét nézi, elég látni az arcát. Valamiképpen a szerelmesnek ott tükröződik, nem csak a saját vonásai az arcán, hanem a szerelme is ott tükröződik rajta. És talán még meg is fordíthatjuk ezt, arról is van tapasztalatunk, hogy ahogyan mi nézünk, az vissza tükröződik ránk a másik ember arcából. Azt az annyira szép dolog számomra, ahogyan gyerekek önfeledten tudnak köszönteni valakit. Meglátnak messziről, miért már régen nem csinálunk, hogy oda rohannánk valakihez, de a gyerek rohan. A gyerek rohan, és kezdi kitárni a karját, és egyszer csak, ahogyan ő ezt megteszi, a mi arcunkon is ez tükröződik. De fordítva is igaz ez, hogy amikor mi kezdünk el így köszönteni valakit, és megörülünk valakinek, a másik arca földerül. És hogy földerül ennek a másik embernek az arca, tulajdonképpen a mi arcunk tükröződik rajta. Ebből a gondolatból szeretnék kiindulni. Hogy Jézus, ahogyan nézi az atyát, és szüntelenül szemléli őt, ez elkezd tükröződni az arcán. És ez elkezd tükröződni az arcán, ez elkezdi őt alakítani, és egészen a szíve mélyéig hat az, akit ő néz. Nem mindegy tehát, hogy kit nézünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy az életben mit nézünk. Mert minél inkább nézünk valamit és valakit, ő először elkezd tükröződni az arcunkon, majd megy beljebb és beljebb, és szép lassan az egész valónkat átalakítja és meghatározza az, akit és amit nézünk. És ezért szeretnék néhány egyszerű példát hozni erről. A legtöbben hajlamosak vagyunk a problémákat nézni. A problémát és a problémát. És végül egy olyan probléma tudattal érünk, hogy egy két lábon járó problémává leszünk mi magunk. Az egész életet már egy hatalmas problémának éljük meg. Reggel fölébredünk, kinyitjuk a szemünket, és milyen problémák várnak ránk. És aztán nap semmi másnak nem hoz számunkra, mint problémát és problémát. Hát mi magunk végül már tükröződünk ebben a probléma tudatban, és milyenné válunk mi magunk? Hát tudjuk, hogy milyenné leszünk. Ezzel szemben lehetséges volna kipróbálni egy másik nézőpontot, hogy ne a problémákat lássuk, miközben ne tagadjuk el a problémákat. De a probléma helyett érdemes nézni a személyeket. Ha személyeket nézünk, és nem problémákat, egyszer csak minden másképpen kezd alakulni körülöttünk. Hogy ne ismernénk azt, hogy valaki azt mondja, ekkora és ekkora nehézségem és problémám van, most mit csináljak ezzel? Ó, ezt értem, de én most nem akarok a problémával foglalkozni. Azt kérdezném tőled, hogy te veled mi van. Most ne a problémáról beszéljünk, beszéljünk egy kicsit rólad. Te hogy éled ezt meg? Mi történik ilyenkor veled? És aztán föltehetjük ezeket a végtelen egyszerű kérdéseket, hogy mire lenne szükséged? Most hagyjuk a problémát, mire lenne szükséged? Mi esne neked jól? Mi jelenthetne neked valamiféle kapaszkodót vagy erőforrást? És amikor elkezdünk valakiről beszélni a probléma helyett, egyszer csak minden kezd úgy átrendeződni, hogy a probléma, mondhatjuk azt, ugyanott marad. Nem változik meg. De én megváltozok közben. És egyszer csak, minthogyha teljesen másképpen viszonyulnék ahhoz, ami addig egy elviselhetetlen probléma vagy nehézség volt. Hát nem ismerjük azt, ahogyan a feleség este elkezdi mondani a problémáit. És a legtöbb feleség este, amikor elkezdi mondani a problémáit, akkor a férjétől nem a probléma megoldását várja, hanem azt, hogy hallgassa őt meg. És milyen nagy dolog egy bölcs férfi, aki hallja a problémákat egymás után, de nem foglalkozik velük. A feleségével foglalkozik. És azt mondja, ó, tudom, még legalább négyet el fog mondani, de ez neki nagyon fontos, hogy mondhassa a problémákat. És mire van szüksége? Meghallgassam. És milyen bölcs az a férfi, aki tudja, hogy az a dolga, hogy a felesége legyen neki fontos, és meghallgassa, amit a felesége mond, de tényleg legyen ott. És tényleg meghallgatja a feleséget, de jó, ez nagy segítség volt. A férfi kis ujjával meg se bökte a problémákat, az egyiket se. És mégis azt mondjuk, de jól esett ez, hát ezt nagyon köszönöm neked. Az első gondolat így szól. Nem biztos, hogy állandóan a problémákat kell nézni, lehet sokkal inkább a személyeket. És magunk felé is föltehetjük ezt az egyszerű kérdést. Jó, nekem most van egy óriási problémám, mire lenne szükségem? Tulajdonképpen mi esne nekem jól? És lehet, hogyha azt megadom magamnak, vagy kérem, és azt megadatik, egészen más lesz a viszonyom a problémával is. Aztán a második. Hajlamosak vagyunk a rosszat nézni. És most nem akarom nagyon tudatosan nézzük a jót, mert nyilván ezek egyszerű gondolatok. Egy picit menjünk tovább. Ha már annyira a rosszat van kedvünk nézni, akkor érdemes föltenni azt a kérdést, de van-e benne valami kincs? Ebben a rosszban van-e valami érték? Ne is az, hogy jó, mert ne, jó az nincs benne. Jó, nem kell, hogy legyen benne valami jó, de valami kincs van-e benne? Beszélgettem egyszer egy középkorú hölgyel, és a család történetéről beszélt, és arról, hogy alkoholbeteg volt az apja. És nagyon mondta, és mondta, hogy milyen rettenetes sérelmei, fájdalmai és hiányai vannak az apjával való kapcsolatában. És aztán a szó átterelődött arra, hogy látsz-e az édesapádban valami értéket? nagyon meglepődött a kérdésen, és akkor azt mondja, tulajdonképpen, és ha nagyon belegondolok, hát érdekes, azt hiszem, hogy az apámnak legalábbis egy értéke van, ő tudta élvezni az életet. És akkor tovább ment ezen a nyomon, és azt mondja, tulajdonképpen az a legérdekesebb, azt hiszem az egész családunkban az apám volt az egyetlen, aki tudta élvezni az életet. És most, ahogy tovább gondolom, ez ilyen érdekes, az apámat szerették a faluban. Az igaz, hogy alkoholista volt, de tényleg milyen érdekes, az apám élvezni tudta az életet. Hát ez az, én meg nem tudom. De akkor az apám tudott valamit, akkor az apám életében volt valami érték és kincs. A második gondolat így szól. Ha már annyira hajlamosak vagyunk a rosszat nézni, hát tegyünk még egy lépést, és nézzünk annak a rossznak a mélyére. Van-e ott valami kincs? Lehetséges, hogy ott van valami érték? És általában meglepődve tapasztaljuk, hogy igen, van. Aztán a harmadik. Nagyon szoktunk foglalkozni azzal, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Egyszerűen erre képtelen vagyok. Ezt elég sokszor szoktuk hangsúlyozni. És eszembe jutott, fiúk fölmásztak a fára. Délután neki állt a fára mászni, és persze az egyik húzta a másikat, és mentek följebb, ki az, aki a legbátrabb és a legfőjebb ér. És végül persze onnan le is kellett jönni. És szép lassan mindenkinek sikerült lejönni, kivéve egy kisfiúnak. Mert a kisfiú fönrekedt a fán. És lent voltak már a többiek, és kiabáltak neki, gyere le! Tehát egyszerű, mit kiabáltak volna. És a kisfiú ott volt fönn, és már a többiek kicsik voltak, és nagyon nagy volt a mélység, és azt mondta, én nem tudok lemenni. És hát a gyerekek meg, de gyere le! Szóval nem tudok, és eltelt fél óra, és akkor ott leültek, és a gyerek fönn a fán, és akkor néha valaki fölállt, és gyere már le! Szóval nem tudok. És te eltelt több, mint egy óra. És mi, hogy jött le a gyerek a fáról? Hát mondhattuk volna ezerszer, hogy gyere le. A kisfiú úgy jött le a fáról, hogy valaki azt mondta, én ezt megértem, hogy nem tudsz lejönni, olyan magasra másztál. Nagyon ügyes vagy. A jobb lábadat meg tudnád-e mozdítani 10 centit előre? Azt igen. Most bal lábadat képes vagy-e hozzázárni a jobb lábad mellé? Igen. Most a jobb kezedet előre tudnád-e nyújtani egy kicsit? Ha igen. Bal kéz? Igen. Fenék? Odébb tud menni? Odébb tud. Részekre kellett bontani. Ő onnan magasról a fáról nem tudott lejönni. De a jobb kezét, a jobb lábát, bal kezét, bal lábát és a fenekét tudta mozgatni. Csak lejönni nem tudott. Olyan gyakran azzal foglalkozunk mi ez, amit nem tudunk megcsinálni. És ezzel szemben mennyire érdemes ezt a kérdést föltenni? Rendben van, ezt nem tudod. Van-e valami, amit meg tudsz tenni? Van-e valami része ennek, amit meg tudnál tenni? És kiderül, hogy mindig van valami része, amit meg tudunk tenni. Vagy ha azt nem is tudjuk, hát valamit meg tudunk. És nagyon gyakran az élet van annyira jó indulatú hozzánk, hogy az is elég tud lenni. Hogy azzal is meg tudunk békélni. Na, ha ezt nem is, de ezt meg tudtad akkor tenni. Aztán a következő, ez legyen az utolsó, amit nagyon gyakran hallok tőletek, hogy mit kellene csinálni. És akkor úgy folytatódik, de nem megy. Gyónásokkor sokszor ti már egy monológot folytattok. Elmondjátok a gyónást. Utána nem engedtek szóhoz jutni, ami nem is olyan nagy baj. És azt mondjátok, tudom, atya, többet kellene imádkoznom. Én nem mondtam. Én ezt egy szóval nem mondtam. Gyónom a mindenható Istennek, nem olvasom eleget a Szentírást. Tudom, atya, tudom, mit mond erre, hogy többet kéne olvasnom. Én nem mondtam. Hát most mondtad, hogy többet kellene, és miután ezt nagyon jól tudod, ezzel együtt nem csinálod. Én ezt nem erőltetem. Hagyjuk azt, hogy mi az, amit kellene csinálni. Kérdezzük azt meg, hogy mi az, amit meg tudok tenni. Van-e egyáltalán azon a területen, ahol nekem valamit kellene csinálnom, valamihez egy halvány indítatásom vagy kedvem is? Egy egész kicsi. És szokott lenni. teljesen bele tudunk regedni abba, hogy mit kellene csinálni. Utána azt mondjuk, hogy azt nem tudjuk, és az egészet ad akta helyezzük. És azon a területen az életünk megfeneklik. Ha azt kérdezzük meg magunktól, jó, ezt kellene csinálni, de nem csinálom. Nyilván van oka, hogy nem csinálom, miután pedig tudom, hogy kéne. Mi az, amit itt meg tudnék tenni, amihez csak egy pici kedvem is van? És ki szokott derülni, hogy egy pici kedvem azért ehhez, vagy ahhoz szokott lenni. Olyan gyakran tapasztalom, azt valaki azt mondja, tudom, atya, hogy többet kellene imádkoznom, de nincs hozzá időm, meg kedvem. Én biztos, hogy nem mondom neki, hogy de erőltesse. Inkább azt kérdezem, létezik-e, el tudsz-e képzelni bármiféle ima formát vagy módot, amit úgy kedved lenne egy picit kipróbálni? Hát, ezt nem, és ez se, akkor elmond ötöt, amit nincs kedve. Jó, ez rendben van, és lenne olyan, amihez mégiscsak úgy, hát tulajdonképpen úgy kimenni a természetbe, és egy picit csak úgy szemlélődni, és úgy ezt-azt megköszönni. Végülis az adna, az menne, az jó. Akkor kezd onnan. Akkor kezdjük onnan, ahonnan megy. És értelmetlen azt erőszakolni, amiről tudjuk, hogy kéne, de már 50 éve nem megy. Jézus azt mondja, Fülöp, hát ha nézel engem, akkor látod az atyát is. Mindez pedig többek között azért, mert Jézus az atyát nézi. És az atya tükröződik az arcán, tükröződik a szívén. Ezért aztán egyáltalán nem mindegy, hogy mit nézünk egy életen keresztül. Mert amit nézünk, az először tükröződik rajtunk, aztán pedig a szívünkben is ott lakik. Éppen a szégyennel kapcsolatban ez teljesen így működik, hogyha olyan alapvető